Szuper. Jó reggelt kívánok, én is sok szeretettel üdvözlök mindenkit. Budai Péternek hívnak, és szintén az irányítás technika és informatika tanszékről jöttem a Műegyetemről. Az én témám elosztott relációs adatbázis kezelő rendszerek vizsgálata. Ezen belül is ebben az előadásban majd a MySQL Cluster rendszerrel fogok részletesebben foglalkozni. Az előadásom elején összefoglalom, hogy nagyjából milyen adattárolási lehetőségeink vannak felhő környezetben. Majd ismertetem a már említett MySQL Cluster elosztott adatbázis kezelő rendszernek a felépítését, és azt a kutatást, amiben ennek a rendszernek a teljesítményét vizsgáltuk, majd rövid összefoglalással és a kérdésekkel szeretném zárni az előadást. Ahogy már előttem István is említette, a cloud computingnek nincsen még mindig továbbra is elfogadott definíciója. Én a változatosság kedvéért most egy másikat hoztam, miszerint a cloud computing számítási erőforrások, tárolási kapacitás és különböző szoftvereknek a szolgáltatásként való megjelenítését jelenti, és itt ki is emeltem a tárolási kapacitást, hiszen most ebben az előadásban erről lesz részletesebben szó. A felhő környezetben az adattárolás megvalósításához tulajdonképpen kétféle lehetőségünk van. Vagy használjuk a felhőrendszerek által kínált, dedikált szolgáltatásokat, vagy valamilyen saját megoldás után nézünk. A dedikált szolgáltatások, azek, amiket István is említett már, ezeket három csoportra oszthatjuk. Az első csoport a nagyméretű bináris objektumok, tehát gyakorlatilag nagyméretű fájlok tárolására használható blob szolgáltatások, amik általában valamilyen a hagyományos fájlrendszer könyvtárstruktúrához hasonló fa struktúrában rendezik az adatainkat. A következő csoport a NoSQL szolgáltatások, tehát például mondjuk az Azure Tables is ilyen, ami alapvetően nagyon sok adat tárolására van optimalizálva, és ezek az adatok csak minimálisan struktúráltak, tehát mondjuk egy relációs adatbázishoz képest mindenféleképpen, és emiatt a lekérdezési lehetőségeink is limitáltak. Például egy Azure Tables esetén csak ugye két oszlopra szűrhetünk, a többi oszlop az nem szűrhető. És a harmadik lehetőség relációs adatbázis kezelő rendszerek használata. Ilyet is kínál például az Amazon Relational Database Storage, illetve ugye itt az Azure SQL Server is. Hagyományos relációs adatbázis, ami lehetővé teszi, hogy az adataink között viszonylag erős struktúrát alakítsunk ki, vagy az adatunkon belül, és ezeken változatos lekérdezéseket hajtsunk végre. És aztán a másik nagy csoport, amit említettem, hogy valamilyen saját megoldást alkalmazunk. Ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy már tehát meglévő hagyományos adatbázis kezelő rendszereket futtatunk IaaS, cloudok virtuális erőforrásain, tehát virtuális számítógépein. Például mondjuk egy elosztott relációs adatbázis kezelő rendszert. Ennek a megoldásnak az az előnye, hogy általában a dedikált szolgáltatások valamilyen formán limitáltak a hagyományos megoldásokhoz képest. Tehát mondjuk relációs adatbázis kezelőben mondjuk külső kulcsokat nem mindig engednek meg a dedikált szolgáltatások, míg így egy olyan adatbázis kezelő rendszert telepíthetünk, ami nekünk minden szolgáltatást kínál, amire nekünk szükségünk van. És ezek a rendszerek könnyebben integrálhatók mondjuk már egy meglévő alkalmazásba, sokkal több konfigurációs lehetőséget biztosítanak. Illetve egy másik nagy előnye ennek a megoldásnak, hogyha már van egy meglévő alkalmazásunk, ami valamilyen fizikai erőforráson, szervereken fut, de mondjuk bővíteni szeretnénk, és úgy döntünk, hogy a felhőbe migráljuk az alkalmazást, akkor hogyha ebben az alkalmazásban volt mondjuk egy adatbázis komponens, akkor ezt ilyen módon sokkal egyszerűbben migrálhatjuk, hogyha azt az adatbázis komponenst egy az egyben a felhőben futtatjuk. Ennek a megoldásnak az a hátránya, hogy, hogy ezt a adatbázis kezelőt, ezt nekünk karban kell tartani, tehát ugyanolyan módon, mint egy fizikai hagyományos megvalósítás esetén, monitoroznunk kell, biztonsági mentéseket kell végeznünk, amit a dedikált szolgáltatósok esetén ezt megkapunk automatikusan, ezt a szolgáltató biztosítja. A kutatásunkban elsősorban, most itt ez az utóbbi csoportban, és még ezen a csoporton is belül, az elosztott relációs adatbázis kezelő rendszereket vizsgáltuk. Ezek ugye jellemzően többgépes környezetben készültek, és a felhőben emiatt, hogy nem kell a fizikai szerverekkel foglalkoznunk, a felhőben könnyebben menedzselhetők az ilyen alkalmazások. Tehát mondjuk, ha választanunk kell mondjuk egy nagy mondjuk fizikai, tehát hagyományos szerverekben gondolkodunk, akkor valószínűleg döntenünk kellett volna, hogy vagy veszünk egy nagy erős vasat egy gépes mondjuk adatbázis kezelővel, vagy több kicsit, és arra egy elosztott rendszert telepítünk, de akkor hát valószínűleg abban az esetben inkább az egygépes rendszer felé dől el a mérleg, mert sokkal kevesebb szervert kell menedzselni. Virtuális környezetben ez egy fokkal egyszerűbb, ezért inkább hajlunk erre a megoldásra, illetve így ilyen módon könnyen skálázhatóvá válik az adatbázis kezelőnk. És az elosztott rendszereknek ugye megvan az előnye, hogy a hiba tűrésük sokkal magasabb, mint a hagyományos relációs adatbázis kezelőknek. Úgyhogy ez mindenképpen a pozitívumok közé tartozik. Amikor elosztott adatbázis kezelőről beszélünk, akkor meg szoktunk különböztetni homogén és heterogén rendszereket. A homogén rendszerek olyan rendszerek, ahol minden egyes kiszolgálón ugyanaz a szoftver komponens, vagy ugyanaz a szoftver fut. A heterogén rendszerek esetén ugye ott különböző adatbázis, akár különböző gyártótól lévő adatbázisok működnek együtt valamilyen elosztott architektúrában, és megszoktuk azt is különböztetni, hogy ez az elosztottság, ez miben nyilvánul meg. Hogy egyszerű replikációról van szó, tehát minden egyes komponensen ott van a teljes adat, és ezek csak replikálják maguk között, ilyen módon biztosítva a hibatűrést, vagy az adatokat particionálják is ezek a rendszerek, tehát a bizonyos adat, az adatok egyik része az egyik kiszolgáló, másik része a másik kiszolgáló van, illetve hát ugye az is előfordult, hogy mind a két eset fennáll, mint ahogy ez igaz a MySQL Clusterre is. Ez egy nyílt forráskódú elosztott relációs adatbázis kezelő rendszer. A jól ismert MySQL-nek egy branche, egy különálló fejlesztési ága, ami használ ugye néhány komponenst a MySQL-ből. És a legnagyobb különbség, hogy gyakorlatilag az adatbázis engine-t, mondjuk a hagyományos MyISAM vagy InnoDB engine helyett egy NDB nevezetű engine-t használ. Ez egy homogén, elosztott és redundáns adatbázis kezelő rendszer. Úgy tervezték, hogy ne legyen egyszeres hibahely, tehát single point of failure ne legyen sehol se a rendszerben, bármelyik komponens kiesik, attól még a szolgáltatás zavartalan. Érdekessége, hogy alapvetően ez egy memória adatbázis, tehát az összes adat a kiszolgálóknak a memóriájában van, és csak a különböző tranzakciós logok kerülnek a háttértárra kiírásra. Az újabb változatokban már van lehetőség mondjuk nem indexelt adatoknak a merevlemezen való tárolására, de alapvetően ez egy memória adatbázis. De ennek következménye az, hogy a kapacitásunk mondjuk szűkösebb, tehát az adatbázis kapacitásunk szűkösebb, mint egy hagyományos esetben, hiszen azért memóriát semmilyen gépben nem lehet annyit belepakolni, mint mondjuk fizikai tárhelyet. Viszont az előnye, hogy a működése hatékonyabb lesz, tehát a lekérdezések ilyen módon gyorsabban lefutnak, hiszen mindig minden adat rendelkezésre áll a memóriában, illetve a szinkronizálás a különböző komponensek közötti szinkronizálás is ilyen módon az algoritmusok hatékonyabban működhetnek, hiszen nem kell még a lemezen is szinkronizálni az adatokat. A felépítését tekintve a MySQL Cluster három különböző komponensből áll. A balról jobbra haladva a management node-nak a feladata, hogy ezt az egész klasztert, tehát a többi gépet felügyelje, a különböző konfigurációs változásokat végigvigye a rendszeren. És itt management node-ból csak egyet rajzoltam az ábrán, tipikusan ebből csak egy van, és ez ellentmond annak látszólag, amit mondtam, hogy nincsen single point of failure. Tulajdonképpen a management node-ra az alkalmazás, vagy az adatbázis normális működése során nincsen szükség. Tehát, hogyha ez kiesik, attól ez még a szolgáltatásban nem jelentkezik. A management node-ra csak akkor van szükség, hogyha valamilyen konfiguráció változás áll be, tehát mondjuk újabb nódokat adunk hozzá a rendszerhez. Ebben az esetben meg ugye azért észrevesszük, hogy leáll, újra tudjuk indítani, tehát ez problémát nem okoz. A tényleges adatok, ezek azok a data nódokon találhatók. A következő dián egy kicsit részletesebben is elmondom, hogy pontosan hogyan. És a harmadik komponens az SQL nódok. Ezek gyakorlatilag ezek fogadják a kliensektől az SQL lekérdezéseket, előállítják a lekérdezési tervet, majd a data nódok segítségével tehát a data nódokhoz fordulnak, hogy az adatokat és a lekérdezéseket ténylegesen végrehajtsák, és ezeket is lehet ugye több példányban létrehozni, tehát ilyen hiba, terhelés, eloszlás és teljesítmény növelés esetén. És itt ez a csoport, itt az előző ábrán, itt a data nódokat látjuk. A MySQL Cluster egyrészt az adatokat particionálja is, tehát az adatok különböző részei különböző kiszolgálón vannak, és különböző mértékű redundanciát is biztosít. És és az adatok elosztása ez automatikusan történik, tehát ez erre egy beépített algoritmusa van a MySQL Clusternek. Amit mi megválaszthatunk, az az, hogy hányszoros redundanciát szeretnénk elérni, tehát az, hogy az adataink 2, 3, 4, 5, 6, 8 kiszolgálón legyenek, tehát egy bizonyos adat hány különböző kiszolgálóra legyen replikálva, és megválaszthatjuk azt, hogy pontosan hány adat kiszolgálót szeretnénk indítani, és ezek alapján már kialakul gyakorlatilag a particionálásnak a mértéke is. Úgy néz ki, hogy ahányszoros redundanciát szeretnénk elérni, annyi gépből álló úgynevezett node groupot hoz létre a MySQL Cluster, tehát itt egy node group, két node group, mindegyikben két gép van, mert kétszeres redundanciát vál, ebben az esetben kétszeres redundanciára beszélünk, tehát minden adat egy node groupon belül mind a két gépen rajta van, ugyanaz az adat, és ugye egymás között replikálnak. És van egy másik node group is, amin pedig másik, tehát ez a node group felelős az adatok egyik halmazáért, a másik node group felelős az adatoknak a másik részéért. Így gyakorlatilag addig üzemképes az adatbázis, amíg minden node groupból legalább egy kiszolgáló működőképes, akkor az adatok elérhetők, pontosabban az adatok mindegyik elérhető, ha valamelyik node group kiesik, az adatok egy része még mindig elérhető. A vizsgálatunkban ezt a bizonyos MySQL rendszert vizsgáltuk, és azt néztük, hogy a különböző skálázódási beállítások mellett, tehát redundancia és partíciók száma mellett, a lekérdezések futási ideje hogy alakul, tehát erre milyen hatással van a skálázódási beállításokra. Összesen virtuális környezetben Amazon EC2 infrastruktúrán 17 különböző ilyen MySQL Cluster konfigurációt állítottunk össze, ami azt jelenti, hogy voltak olyan konfigurációk, ahol kétszeres, háromszoros, négyszeres redundancia volt, az adatkiszolgálók 2-től egészen 16 adatkiszolgálóig terjedtek, és az SQL kiszolgálók számát is növeltük 1-től, vagyis pontosabban 2-től 4 és 8 kiszolgálóra. És ezeken a konfigurációkon legkülönböző lekérdezéseket futtattunk, amik ugye hétféle, tehát igyekeztünk különböző típusú lekérdezéseket kiválogatni, tehát volt szűrés indexelt, nem indexelt oszlopra, join, agregáló SQL utasítások, és mindezeket paraméterezhetően próbáltuk elkészíteni, illetve az adatbázis méret is folyamatosan változott, tehát különböző adatbázis méreteknél is megvizsgáltuk ezeket a konfigurációkat. A végeredményben körülbelül 350 ezer ilyen adatpontot sikerült összegyűjtenünk, tehát 350 ezer lekérdezésnek a futási idejét állapítottuk meg a 17 vizsgálatból. Ezek között egy gyors statisztikai vizsgálat kimutatta, hogy a lekérdezésnek a 99%-a az a 2 millisekundum és 2 másodperc között volt, tehát ezek láthatók itt ennek az ábrának ezen a részén, és a maradék 1% volt azok a lekérdezések, amik ugye a 2-től 7 másodperces időtartamba, vagy 2-től 70 másodperces időtartamba estek. És először ezt a 99%-ot, tehát a többséget vizsgáltuk meg. Azt tapasztaltuk, hogy a különböző skálázódási paramétereknek gyakorlatilag nincs a lekérdezésre érezhető hatása. Tehát legyen szó négyszeres, háromszoros redundanciáról, vagy több partícióról, a lekérdezések nagyjából ugyanolyan hatékonysággal futnak le. Ami itt látszik ezen az ábrán, ez az eredményhalmaz mérete az X tengelyen, tehát hogy mennyi az eredményhalmaz, az a sorok száma, amit a lekérdezés eredménye, az mekkora volt, és ezzel az eredményhalmazzal valamilyen módon korrelált a lekérdezésnek a hossza, és ez visszavezethető magának a hálózati átvitelnek az idejére, tehát amíg az SQL kiszolgálóktól átjut a kliensek felé az adat. Az érdekesebb kérdés az a maradék 1%-nak a vizsgálata volt, ahol kiderült, hogy konkrétan egy bizonyos lekérdezésfajta okozta ezeket a kiugró adatokat, és ez egy nem indexelt oszlopra való szűrés volt. Kezdetben egy bonyolultabb lekérdezésnek a részeként, majd ezt leegyszerűsítettük, és azt tapasztaltuk, hogy az adatbázis mérettel és a lekérdezés paraméterekkel van valamilyen módon összefüggésben az eredmény. A lekérdezés paraméterek ez azt jelenti, hogy ez egy ilyen szűrőfeltétel, és hogy milyen tág a szűrőfeltétel, gyakorlatilag azt jelentik itt a paraméterek. És az ábrán az látszik, itt ez a jobb felső ábrán, a felső, az Y-tengely az adatbázis méret, és a vízszintes tengely a lekérdezésnek a hossza. És tehát azt látszik, az adatbázis méret növekedésével a lekérdezések is egyre tovább, tehát egyre hosszabbak lettek. Viszont látszik egyfajta ilyen olló jelenség, és az olló jelenségre pedig a lekérdezés paraméterek adnak választ, ott pedig egy ilyen fordított arányosság, tehát minél szűkebb volt a szűrőfeltétel, annál a lekérdezések lassabbak voltak, és tág szűrőfeltételek esetén pedig gyorsabbak. És a skálázódástól ugyanúgy ezek az adatpontok is függetlenek voltak a különböző skálázódási beállításoktól. Úgyhogy ezek voltak a számunkra meglepő tapasztalatok. Amiről az előadásomban szó volt még egyszer röviden, a felhőben röviden összefoglaltam, hogy milyen adattárolási lehetőségeink vannak dedikált vagy saját megvalósítások között, és ezen belül is az elosztott reációs adatbázisoknak a közül is, még a MySQL Clusterrel foglalkoztunk, ami egy jól skálázódó, mert megállapítottuk, hogy egy jól skálázható, hibatűrő és redundáns rendszer, és ez egyébként, amiket tapasztaltunk, ez összhangban van a dokumentációban olvashatókkal is, miszerint az optimalizálást az elsődleges kulcs szerinti lekérdezésekre végezték el a MySQL Cluster megvalósításánál. Tehát ugye mi is ezt tapasztaltuk, hogy nem indexelt oszlopra való szűrés esetén a lekérdezések nagyon, nagyon befolyásolhatók különböző paraméterek által. Köszönöm szépen a figyelmet, és várom a kérdéseket.
Megkérlek, hogy gyere már készüljön végre az előadáshoz. Kérdések vannak-e? Nekem mindenképpen lenne egy. Tapasztalataid szerint ugye ez a MySQL Cluster funkcionalitásban hogyan viszonyul például egy csomópontos, sima, egyszerű mezei MySQL szoftverhez? Bővebb, szűkebb funkcionalitású?
Hát szűkebb, valamivel szűkebb a funkcionalitása, szűkebb. Tehát mondjuk egy MyExam-hoz hasonlóan nincsenek külső kulcsok, tehát külső kulcsokat nem használhatunk, illetve hát ez az egyik legjelentősebb. Van néhány ilyen korlátozás, tehát például a tábláknak a száma az maximalizált, tehát egy alacsonyabb korlát van. Ilyen jellegű limitációk vannak.
Igen. További kérdések? Bocsánat, ide a mikrofonba. Mi volt a kérdés? Bitmap indexelést próbálták, ez volt a kérdés, csak archívum miatt.
Nem próbáltunk bitmap indexelést, tehát igazából a célunk az volt, hogy kiszűrjük azokat a, vagy megtaláljuk azokat a faktorokat, amik mondjuk az adatbázisnak a teljesítményének a romlásához vezetnek, és ilyen szempontból ugye ez segített. Tehát azt tapasztaltuk, hogy indexelt oszlopnál nem volt semmi probléma, nem indexelt oszlopnál pedig van, tehát az eredményeket ez úgymond nem befolyásolta.
Jó.